az út, mikor az idő meg megáll.
Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Több mint 8200 ajánlóívet nem vittek vissza határidőre a jelöltek és jelölő szervezetek az áprilisi országgyűlési választás aláírásgyűjtése után, tájékoztatott a Nemzeti Választási Iroda. A jogszabály szerint minden le nem adott ív után 1000 forint bírságot kell fizetni, amiről a választási bizottságok március 14-ig döntenek. Az összesítés alapján a legtöbb ívet a Normális Élet pártja, a Középen Állók pártja és a Jobbik nem szolgáltatta vissza. Az országos listát állító szervezetek közül a Demokratikus Koalíció több mint 900, a Magyar Kétfarkú Kutya párt 650, míg a Mi Hazánk mozgalom több mint 200 ív után számíthat büntetésre. A Fidesz-KDNP 30, a Tisza párt pedig 9 ívet nem juttatott vissza. A mulasztás miatt kiszabható bírságok összege országosan meghaladja a 8 millió forintot. Nyilvántartásba vette a szlovák nemzetiség országos listáját a Nemzeti Választási Bizottság az áprilisi országgyűlési választása. Ezzel összesen 12 nemzetiség állíthatott listát, miután a szerb önkormányzat határidőre nem döntött a jelöltekről. A szlovák lista első helyén Paulik Antal szerepel, aki a választás után szószólóként képviselheti közösségét a parlamentben. A nemzetiségi önkormányzatoknak a listaállításhoz a választópolgárok legalább 1%-ának ajánlását kellett összegyűjteniük. A jogerőssé válás után a szlovák önkormányzat is delegálhat tagot a választási bizottságba. Ukrajna követelései ellentétesek Magyarország érdekeivel, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs hangsúlyozta, a kormány nem támogatja a háborúba való belépést, a fegyverszállítást, sem az olcsó orosz energiáról való azonnali leválást, mivel ez veszélyeztetné a rezsicsökkentést és a gazdasági stabilitást. A politikus közölte, hogy Brüsszel az olajszállítások korlátozását tervezi, ami Magyarország mellett Szlovákiát is súlyosan érinteni. Az igazgató kitért arra is, hogy a hatóságok fokozottan védik a hazai energetikai létesítményeket az esetleges szabotás akciók ellen. Beszélt továbbá arról a két ukrán pénzszállító autóról is, amelyeket jelentős mennyiségű valutával és arannyal állítottak meg a vámosok. Az ügyben vizsgálat indult. Átadták a Dizseri Tamás szeretetszolgálati díjat a fővárosi Hold utcai református templomban. Az idei elismerést Topolánszki Zsindei Katalin klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Betesda Kids alapítója vehette át életműve elismeréseként. Az ünnepségen Balogh Zoltán püspök Pál apostol szavaival emlékeztetett: az erősek tartoznak azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzák. Steinbach József, a zsinat lelkészi elnöke ige hirdetésében a cselekvő isteni szeretet fontosságát hangsúlyozta. A díj ifjúsági tagozatát idén Dér Orsolya gyermekgyógyász rezidens és Sári Jonka szaknővér érdemelte ki áldozatos munkájáért. A kitüntetettek a Betesda Gyermekkórház közösségében végzett kimagasló szakmai és hitéleti tevékenységükkel mutatnak példát. Topolánszki Zsindei Katalin munkássága során nemzetközileg is egyedülálló diagnosztikai rendszert fejlesztett ki a kora gyermekkori intervenció területén. A Kína és az Egyesült Államok közötti párbeszéd elengedhetetlen a nemzetközi feszültségek elkerüléséhez, jelentette ki a kínai külügyminiszter Pekingben. Wang Yi hangsúlyozta, a párbeszéd hiánya globális károkkal járó konfrontációhoz vezethet, ezért alapos előkészületeket sürgetett a magas szintű egyeztetésekhez. A tárcavezető bírálta az erőpolitikát és az iráni konfliktus kapcsán azonnali tűzszünetre szólított fel, kiemelve, hogy a háború nem megoldás a problémákra. Hozzátette, a kínai gazdaság továbbra is a stabilitást és a nyitottságot képviseli a világban. Az ilyenkor szokásosnál 7-8 fokkal melegebb volt a szombati csúcshőmérséklet. Tájékoztatott a Hungaromet, míg az éjszakák sokfelé fagyosak maradtak, nappal országos átlagban 17 fok körül alakultak a maximumok. Az idei év eddigi melegrekordja a Nógrád vármegyei Széchenyben dőlt meg, ahol 19,2 Celsius fokot mértek. Budapesten, Újpesten is kifejezetten enyhe volt az idő, ott 18,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérő higanyszála.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült időre számíthatunk, majd később északnyugat, észak felől némi fátyol felhőzet érkezik. Csapadékra nem kell számítani, döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 5 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, az elmúlt hetek időjárás változásának következményeként hirtelen megszaporodott az országban található kátyúk száma. Az utakon előforduló kisebb-nagyobb gödrök a következő hónapokban fokozott veszélyt jelentenek az autósok számára. Amennyiben lakott területen kívül szenvednek el kárt a közlekedők az úttesten keletkezett kátyú miatt, akkor a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nek kell ezt jelezni. Amennyiben lakott területen belül történik a káresemény, azt az adott önkormányzatnál kell jelenteni. Cselovszky Zsoltot, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökségi tagját hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Mi okozhatja ezt a feltűnően sok kátyút, hogy mostanában Magyarországon, vagy akár esetleg Miskolcon is ennyire megnövekedtek?
Szép jó napot kívánok! Üdvözlöm a miskolci hallgatókat! Sajnos az elmúlt hetek időjárásának köszönhetően azt tapasztaljuk mi is, hogy rengeteg helyen látható kátyú. Ugye ez attól alakulhatott ki, hogy a hóesés után, amikor elkövetkezett az olvadás, akkor ugye a víz befolyhatott a repedéseken, majd utána újra megfagyott, és sokszor ezek a nagyobb tömegű autók, buszok, teherautók, ezek kihorták ezeket a részeket, és hát kátyút okoztak az utakon, és mint látjuk, alig győzik javítani. Én azt látom, hogy bármerre járunk az országba, sok kátyúval találkozhatunk. És ezek a kátyúk sajnos baleseteket okozhatnak, vagy ugye a gépjárművekben gárt okozhatnak. Ugye erre hívtuk fel a figyelmet, hogy esetleg ilyenkor mit tudnak tenni a miskolciak.
És mit tapasztalnak? Miskolc környékéről érkeztek-e megkeresések, vagy akár általánosan országosan mennyi megkeresés érkezik, vagy a korábbi évekhez képest egy kicsit összehasonlítva most több a megkeresés, vagy kevesebb? Mi a tapasztalat?
Hát sajnos erre nincsenek így nekünk számaink, hogy most Miskolc környékéről mennyire, mert vagy szegmentált adataink, de azt lehet látni, hogy jóval többen jelentkeznek a biztosítási alkuszoknál, illetve jelentenek be kárt kátyuk miatt. Ezt sajnos tapasztaljuk.
És milyen károkat okozhat egy kátyú, akár ugye Miskolc esetében is, szinte mondhatjuk azt, a kátyú mindenhol ugyanolyan károkat okoz az autóban. Mit is okozhat egy kátyú?
Hát ugye én megkülönböztetném, sajnos van kétfajta eset is. Egy, amit azonnal észlelünk, tehát hogy vagy defektes lesz, vagy ugye valami a futóművel azonnal történik, miután behajtottuk egy kátyúba, és vannak sajnos olyan rejtett károk, amikor elhajtjuk a helyszínről, és csak később tapasztaljuk azt, hogy kárt okozott nekünk az a kátyú. Ez a kellemetlen helyzet, mert ugye mindjárt gondolom, kik fogunk érni arra is, hogy mit kell tennünk egy ilyen esetben, és amikor már elmentünk, akkor nagyon nehéz már dokumentálni, hogy az a kátyú okozta azt a kárt. Amikor viszont olyan helyzetbe kerülünk, hogy defektes lesz, vagy azonnal észleljük, hogy valami történt a futóművel, az autóval, vagy sérült a felnénk, akkor viszont azonnal érdemes félreállni egy biztonságos helyre, majd minél jobban dokumentálni ezt a kárt, tehát maga a károsult vagyontárgyról fotót készíteni, magát ugye a kátyút lefotózni, érdemes oda valami olyan tárgyat tenni, amivel beazonosítható legalább a nagysága annak a kátyúnak, és hát sokszor szoktam javasolni rendőrt hívni, ha akkor a kárunk, hogy tudjuk dokumentálni azt, hogy ez történt. Ugye az nagyon fontos, hogy ma már ugye okostelefonnal rendelkezünk, tehát az a helyszínt időpontot is rögzít, tehát ez segíti ugye a dokumentációt, de a legtaktikusabb, csak tudom, hogy nehéz néha ezt elérni, a rendőri jelenlét tudja biztosítani, hogy ott történt velünk ez a baleset. Kihez tudunk fordulni, ugye ez megint egy kérdés. Ha van biztosításunk, esetleg kátyú biztosításunk, vagy olyan szerződésünk, ami erre kiterjed, akkor azt értelemszerűen meg tudjuk lépni, de ezek általában összegbiztosítások, és ez nem feltétlenül tudják fedezni a teljes kárunkat. Viszont ami nagyon fontos, hogy az út üzemeltetője felelősséggel tartozik ilyenkor, hogyha ugye nem volt kitáblázva ez, hogy ilyen kátyúk vannak, vagy ilyen útviszonya, akkor az ő felelőssége megállapítható, és akkor ő fognak helytállni. Általában a nagyobb ilyen útkezelőknek van felelősségbiztosítása, és ott akkor egy biztosító lép be ebbe a szerepkörbe, de hangsúlyozom, akkor is az út kezelője az, aki a felelős ilyenkor.
Mit szoktak megtéríteni, mi a tapasztalat önöknél? Ugye itt azért van egy olyan téma, hogy gumit, kereket általában ugye párba cseréljük, és hát egy ilyen defekt az, ha szerencsések vagyunk, akkor csak az egyik felnit és az egyik gumit szakítja ki, viszont ugye a másik oldalt is illendő ilyenkor kicserélni. Ezekhez a biztosítók, illetve akik a kárt megtérítik, ők ezekhez hogyan állnak?
Ez egy izgalmas kérdéskör. Ha a biztosítással rendelkezünk, akkor ott meg van határozva, hogy mit fizetnek, általában összeg határ van meg, és akkor abba kell beleférnünk, és hát nem tud mit tenni ilyenkor az ügyfél, hát neki mindenféleképpen a közlekedési biztonsági előírások szerint párba kell cserélni ilyenkor ugye a kereket. Ha ilyen nincsen, ugye tömegében inkább az a jellemző, hogy az ügyfelek nem rendelkeznek ilyen szerződéssel, akkor viszont ugye a felelősségbiztosítása, vagy ugye ha nincsen, akkor meg az üzemeltető, tehát az útkezelőjének kell fizetnie, és szerintem az nem lehet vita tárgya, hogy ilyenkor párba kell cserélni. A vita az szokott lenni, hogy ez mennyire avultatják az adott kereket, hiszen hogy mennyire volt használva, különböző kerékekről beszélünk, valakinek friss, nem régen cserélte a gumiát, az nem annyira kell avultatni értelmszerűen, de azok, amik meg későbbiek, vagy olyan állapotúak, akkor azoknak ugye ebből lehet vita, hogy nekem mit kell téríteni, mint a túloldalon. Úgyhogy ez szokott lenni. Azt szerintem nem lehet vita tárgya, hogy párba kell cserélni ilyen esetben.
Mit tapasztalnak önök biztosítók részéről? Mekkora összegek szoktak itt kárbejelentés terén megjelenni? Gondolom azért pénzösszegben is nagy kárt okoznak a kátyúk.
Hát igen, ez nagyon változó, ez egy nagyon nagy terület, hiszen ha megnézi, hogy milyen értékű autók vannak, és azoknak a futóművei, de akár nézhetjük azt, hogy az most egy személygépkocsi, vagy egy terrautóról beszélünk, tehát hogy itt sok minden lehetne, ugye egy terrautónál még más is előfordulhat, tehát annak van rakománya, most nem kezdek bele, de rengeteg fajta, tehát nagyon, nagyon széles a skála kártérítésre, de jellemzően ugye én azt gondolom, hogy a legjellemzőbb a gumikár, tehát hogy a defekt, ez a legjellemzőbb, és ugye a felnyom, amit ön mond, ezek a legjellemzőbbek sajnos. De vannak extrém esetek is, azt kell mondjam.
És hát a kaszkó az hogyan, miként tud ebbe segíteni?
Kaszkóba különben nagyon örülnénk, ha lenne sok kaszkó, de ezt tudnia kell, hogy Magyarországon nagyon pici a... Tehát most már 17-18% a penetráció, nagyon alacsony a kaszkóba. Jobb lenne, ha nem ez lenne, de ez a valóság. Kötelező biztosítás ebben az esetben nem térít, tehát ő nincsen. Viszont a kötelező felelősségbiztosítások mellé több biztosító is kínál úgynevezett kátyukár biztosítást, tehát tud mellé kötni, hogyha úgy gondolja az ügyfél, hogy neki ez kockázat. És szűkíteni szeretné a saját kockázatát ezáltal, vagy megosztani ugye a biztosítóval.
Ezek a kátyúbiztosítások mit fednek le, mire alkalmasak, esetleg akár mennyire éri meg őket megkötni, ezt hogyan látják?
A kártyúbiztosítás az kifejezetten erre szabták, tehát az ilyen jellegű károkra, ugye hangsúlyoznám, hogy ugye beszéltünk itt kaszkóbiztosításról, de a kaszkóbiztosításoknak végső soron lenne szerepe ezen a téren, de a legtöbb kaszkóbiztosításnak az önrésze az olyan 100-150 ezer forintos önrésztől kezdődik, tehát azt jelenti, hogy 150 ezer alatt nem is térít a biztosító, csak a fölötti lévő részt. És ugye tömegesen szerintem a kátyukárok azok inkább ez alá esnek, vagy e közeli összegbe, ezért szerencsésebb egy kátyúbiztosítás, mert akkor azt fogja fizetni. Persze, hogyha egy olyan káron van egy kaszkon, ami a futóműbe akkor a kárt okoz, hogy az egy 500 ezer forintos javítás, akkor ugye az önrész levonása mellett ezt is fizeti, de az ilyen kisebb, tehát gumi, tehát defekt, vagy egy kisebb felnik károknál jobban járnak, hogyha kötnek egy ilyen kátyú biztosítást, mert akkor ezeket a kockázatokat át tudják hárítani a biztosítóra, vagy akkor a partnerük fogja fizetni ezt.
Ezek a kátyúbiztosítások miket tartalmazhatnak? Most egy kicsit belekérdezek a részletekbe, miben segít minket, hogyha valaki köt ilyen kátyúbiztosítást, milyen opciók vannak, akkor fogalmazzunk így.
Itt magát ezt a kárt téríti meg, általában ezekben a kártya biztosításoknál arra kell figyelni, azt kell megnézni a feltételben, hogy mit követelnek meg már mint dokumentációban, mert valahol kérik, hogy rendőrt hívjanak, valahol nem, tehát hogy ezekre oda kell figyelni. A másik, ami nagyon fontos, hogy a kártya biztosítások zömében van egy limit, tehát hogy mennyit fognak kifizetni, tehát mi az a biztosítási összeg, amíg ezt fizetik. Ezt kell megvizsgálni szerintem, amikor kötnek, de ebben szerintem nagy segítségre tudnak lenni a biztosítási alkotók, ahol össze tudják hasonlítani díjban és feltételben is ezeket az ajánlatokat, és úgy tudnak döntést hozni, felelős döntést az ügyfele. Egy fontos szerintem, hogy tudják, hogy van ilyen fedezet, mert sokan nem is tudják, hogy tudnak ilyen biztosítást kötni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt hetek időjárás változásának következményeként hirtelen megszaporodott az országban található kátyúk száma. Az utakon előforduló kisebb-nagyobb gödrök a következő hónapokban fokozott veszélyt jelentenek az autósok számára. Amennyiben lakott területen kívül szenvednek el kárt a közlekedők az úttesten keletkezett kátyú miatt, akkor a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nek kell ezt jelezni. Amennyiben lakott területen belül történik a káresemény, azt az adott önkormányzatnál kell jelenteni. Cselovszky Zsolttal, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökségi tagjával Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Kedves hallgatóink, 4 év után visszatért Miskolcra Európa legnagyobb pálinkás seregszemléjének díjátadója. A Miskolci Egyetemen tartották a 16. Quintessence pálinka és párlatverseny ünnepélyes díjkiosztó gáláját. A versenyre mintegy 2153 minta érkezett Magyarországon kívül Romániából, Szlovákiából és Szerbiából. Az idei megmérettetés egyik legfontosabb újítása a Grand Gold minősítés bevezetése volt, amelyet a 95 pont feletti tételek kaphattak meg. A cél az, hogy az aranyérmek között kiemeljék az igazán karakteres, különleges minőségű pálinkákat. Megújult a bírálati rendszer is, minden mintát legalább 8 értékelő kóstolt, a végső pontszámhoz pedig 6 bírálónak kellett 12 ponton belül konszenzusra jutnia. A szervezők szerint ezzel a korábbi bizottsági dominancia helyett a többségi alapbírálat került előtérbe. Takács László versenyigazgatót, az Onkai Kulturális Egyesület elnökét, a Nemzeti Pálinka Kiválóság Program szakmai igazgatóját kérdeztük a rangos megmérettetésről. Ha február, akkor Quintessence, pálinka és párlatverseny. Takács László versenyigazgatót, az Ongai Kulturális Egyesület elnökét, a Nemzeti Pálinka Kiválóság Program szakmai igazgatóját köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
Több szempontból is változást hozott idén a 16. Quintessence, Magyarország, illetve Európa egyik legrangosabb pálinka és párlatversenye. A miskolciak nagy örömére néhány éves debreceni kitérő után ismét a Borsodi Vármegye székhelyen került sor a díjátadóra, a színvonalas pálinkabálnak pedig a Miskolci Egyetem díszaulája adott otthont. Hogyan sikerült visszahozni a rangos eseményt Miskolcra?
Akkor, amikor kényszerűségből elmentünk, alapvetően ugye az egyik problémánk, az ami ma is probléma, hogy akkora igény van a díjátadóra, tehát olyan nagy a nevezési szám, hogy nagyon sokan szeretnének részt venni, és nagyon egyszerűen fogalmazva, amikor elmentünk, 540 embert, 550 embert nem tudtunk leültetni. Tehát az ugye Kelet-Magyarországon kevés olyan helyben, és hát Debrecenben találtuk meg azt a helyet, ahol ugye ez biztosított volt. Tavaly viszont már ott ugye egy picit próbáltunk ott is változtatni és szűkíteni, és akkor oda a Debreceni Egyetemet néztük, de ha a Debreceni Egyetem hasonló adottságai megfeleltek, akkor inkább úgy döntöttünk, hogy mégiscsak ide hozzánk, mert ugye a gyökerek azok abszolút Miskolchoz kötnek. Ebbe partner volt az egyetem is, dr. Hovrágy Zita rektor, és Tóth Szántai József polgármester úr is örült neki, hogy akkor ide hozzuk vissza. Mi is természetesen azt gondoljuk, hogy ez az igazi hazája a pálinka versenyünknek.
És nagyon színvonalasra is sikeredett ezúttal a gála, illetve a díjkiosztó. Mennyire örültetek annak, hogy visszatért a verseny a saját hazájába tulajdonképpen?
Nagyon sokat jelent egyébként, és nagyon a visszajelzések alapján is teljesen megfelelő helyszín volt. Azt tudni kell, hogy 404 ember az, akit fogalmazunk, így le tudtunk ültetni. Tehát a visszajövetelnek az egyik feltétel az volt, hogy szűkítenünk kell a létszámon, mert az még ilyen szempontból nem megoldott. Ebből a szempontból sikerült egyébként nagyon barátságosan berendezni, nagyon színvonalas műsorok voltak, amiben egyébként törekedtünk arra, hogy megint csak ugye a borsodiak is bemutatkozzanak ugye ezen a gálán, ahol egyébként azért több országnak a képviselői vannak jelen, mert voltak nevezőként és vendégként is Romániából, Erdélyből, Szerbiából, Szlovákiából, a felvidék különböző részeiből, és azért a fellépők, illetve a műsorok egy része is kifejezetten Miskolchoz kötődött.
Már az elmúlt években is rekordokat döntögetett a verseny, több szempontból is. Idén úgy tűnik újabb rekordok születtek. Hány nevezés érkezett az idei megmérettetése, és honnan?
2153 tétel volt az, ami lebírálásra került. Ez a tavalyi 2402-höz képest ugye némileg ez kevesebb, de ha megnézzük egyébként, hogy milyen évet tud maga mögött mondjuk a pálinkás társadalom, hát az nem a 2025 volt a legcsodálatosabb év. Egyszerűen arról arról szól, hogy bizonyos gyümölcsök gyakorlatilag elérhetetlenek voltak, vagy olyan árakon kerültek értékesítésre, amelyeket egy pálinkával foglalkozó nem csak kereskedelmi cég, de egy magán vagy bérfizető is nagyon átgondol. Tehát konkrétan most azt mondom, hogy ugye a kajszibarackkal évek óta gondok vannak, de mondjuk egy cseresznyének az ára több ezer forint, vagy egy megynek is a tavalyi alappiaci ára, és itt még nem is a kiskerről beszélek, az is 1000 forint felett volt, abból nem lehet rentábilisan gyümölcspárlatot előállítani. Ha ezt így nézzük, akkor iszonyú magas volt ez a szám egyébként, és tudva azt, hogy más versenyeknél igenis vannak gondok, tehát amire mi is mindig figyeltünk, az ausztriai desztilláta például, amit mindig sokáig ugye az egyik legprominensebb versenynek tartottak, tartunk mi is mai napig is, például nevezési szám visszaesés miatt visszalépett, tehát nem is tudta meghirdetni, visszavonta. És ez nem egy egyedi dolog, akkor kifejezetten azt kell mondanunk, hogy nagyon is sok a minta, sőt annyira, hogy nagyon nehezen tudtuk már az új bírálati rendszer szerint mi is ezt kezelni, úgyhogy ha jövőre ennyire előre vetíthetek, akkor jövőre biztos, hogy nem lesz annyi, szűkítenünk kell, mert az az újítások egyike, hogy mindegyiket 8 ember kellett, hogy megkóstolja, ez a 2100 mintánál ez egy kicsit nehezebben kivitelezhető tétellé tette a versenyt.
Magyarországon kívül honnan érkeztek még pálinkák, illetve párlatok?
Alapvetően a szomszédos országok azok. Nagyon erős egyébként a versenynek a nimbusza és a nevezők is sokan jönnek Erdélyből. Annak a Parciumi része, ugye ami történelmileg nem Erdély, de a Parcium, illetve a Székelyföld a két vezérhely, de mellette egyébként elszórva a más településekről is érkeznek nevezések. Az utóbbi években folyamatosan növekedett a Felvidékről való minták száma. Ott is tulajdonképpen egyrészt tudjuk itt a Rozsnyó és a Tornaljai környék az egyik értelemszerűen az egyik bázis, a másik viszont az abszolút egyébként a Nagymegyer, Dunaszerdahely környéki, Csicsó környéki területek, illetve Szerbiából ott a Szabadka környékéről vannak még ugye nevezések.
Mint ahogy te is említetted, alapjaiban megváltozott a bírálati rendszer, ami plusz munkát is jelentett a bíráknak, de pontosan ezen kívül még milyen változásokról volt szó?
Mindig megpróbálunk mi megújulni, és mi vagyunk azok, akik próbálunk utat mutatni a többi pálinka versenynek, és általában azokat egy-két év késéssel, de a többiek is, a nagyobbak mindenféleképpen követik a mi újításainkat. A bírálati rendszerről még annyit érdemes mondani egyébként, hogy a korábbi években még nálunk is maximum ugye 6 volt az, amelyeket megkóstoltak. A 8 fős alapbírálat és konszenzusra törekedő bírálattal azt próbáljuk elérni, hogy egy egységesebb, még kevesebb szélsőséges eredményt hozó értékelési rendszer alakuljon ki. Így is benne van olyan 15-20%, ami vitára ad okot. Ezt jól mutatja egyébként a 17%-os úgynevezett csúcsűrihez került mintaarány is, tehát az, ami azt jelzi, hogy nincs meg a 8-ból a 6 embernek az egyetértése egy ilyen úgymond 10 ponton belül, tehát ott azért az félrecsúszhat a történet, ez nemzetközi szintű eredményeket tekintve mindenféleképpen jó, de számos más újítást is hoztunk. Behoztunk például egy innovációs díjat, aminél az volt a cél, hogy olyan új gyümölcsöket vagy fajtákat is megjelenítsünk, ami a mostani nehezebb az utóbbi években, ugye, vagy évtizedekben megjelenő, kicsit ugye az időjáráshoz is köthető változások eredményeképpen a pálinkás szakmában is jelen van. Tehát például ugye a felmelegedés az nem csak a kajszit, vagy a fagyok nem csak a kajszit érintik, hanem az utóbbi években mondjuk a málna pálinka az eléggé visszaesett, illetve olyan horroráron kerül előállításra, amit vagy nem tudnak kifizetni ugye a pálinka főzők, vagy pedig az az igazság, az időjárási viszonyok miatt, ez is mint jó néhány gyümölcs, bogyós gyümölcs például, tehát rivizdi vagy berkeny, azok északabbra, a balti államokra vagy Lengyelországba szólnak vissza. És például van egy tövises málnafa, egy tövises eperfa nevezető, amiből most készítettek több tételt, és kifejezetten jó, és annak az adottságai például hosszú távon mi úgy gondoljuk, hogy lehet egyfajta alternatíva, és akkor ezt kiadtuk. Ez is egy érdekes ebből a szempontból.
És azúttal szerepet kapott a lebonyolításban, a verseny lebonyolításában a mesterséges intelligencia is, ez is tulajdonképpen egy újdonság volt, de miként?
látjuk, hogy milyen a térhódítása. Mi megtettük az első lépést, annak vannak gondja is, tehát a bírálatoknál is látunk ezzel kapcsolatosan problémát, de például a bírálat végére a harmadik napra, ez egy háromnapos, ugye nagyon hosszú, komoly munka, ahol 31 nemzetközi zsűritag volt, ott a fanyalgók is tulajdonképpen egyértelműen azt mondták, hogy a jövőre nézve ez lesz a jó. Nem fogja kiváltani a bírálónak az orrát és az ízlelését, tehát ez nem megy, és a tudását sem, de abban, hogy mondjuk a 34. Irsai Oliver szőlőpálinkáról is hasonlóképpen egyedien tudjon valaki fogalmazni, abba tud segíteni. Szofisztikáltabbá teszi a mondatokat, amire mi betanítottuk, ez egy nagyon komoly munka, ez egy előfizetői mesterséges intelligencia, amiben egyébként minden egyes betű után fizetünk és dollárba, és hosszú idő óta tanítjuk, tehát nem az általánosan elfogadott, vagy bárki által használt AI-ról van szó. Látjuk az előnyét, de van még ezen a szinten teendőnk. Alapvetően a szöveges értékelésben van létjogosultsága, annak a szebbé, kerekebbé, átfogóbbá és a versenyzők által is jobban érthetővé tételében van szerepe.
Ez nagy munka, de azért számunkra megnyugtató, hogy mégsem az ízlelésben kapott szerepet a mesterséges intelligencia.
Erről szó nincsen, ez kifejezetten a szöveges leírásban.
A változások a díjazást is érintették, rekordszámú érem talált gazdára idén. Milyen alapvető változások történtek idén a díjazásban?
Mindig bővül egy kicsit a történet. Most már vannak, azt mondom, bejáratott olyan meghirdetett nagy díjaink, amelyek ugye évek óta, sőt, ugye évtizedek már, ugye ez a 16., ugye még a Covid miatt ki is maradt, tehát 17 éve vannak, amelyek azért ezek szépen megvannak. De például újonnan behoztuk a Grand Goldnak a minősítését, ami azt jelenti, hogy kifejezetten a 95 pont feletti tételek, az a 95 és 100 pont feletti, ami iszonyú kimagasló tudással, szakmaisággal, nagyon-nagyon megfelebbezhetetlen íz és illatértékekkel rendelkező, a fajta karaktereket maximálisan a széles spektrumon hozó termékekről van szó. Ezt szeretnénk egy kicsit egyébként kiemelni, és eddig is használtuk a nagy arany kifejezést, de most a Grand Golddal ez kifejezetten megváltozott. Nagyon fontos volt az, hogyha már hazajövünk Miskolcra, akkor, és ebben megint csak partner volt, mint a polgármesteri hivatal, a Városháza, mint pedig egyébként a Miskolc Egyetem, hogy mondjuk a Miskolc Egyetemnek már volt bora, akkor egy évig legyen mondjuk egy borsodi, az egyik legjobb borsodi termék, ami az egyetemnek a pálinkája. Ez egy új díj volt, és reméljük, hogy ez megint csak segíti itt a megyé belül a megismertségét annak a kereskedelmi cégnek, aki ez a sápusztai pálinka főzdének a top kővé szilva pálinkája, és ugyanakkor pedig Miskolc város önkormányzatának pedig egy olyan terméket lett kiválasztva, ami Magyarországon a kereskedelmi forgalomban a szélesebb közönség számára is érthető, az pedig a Luncer pálinkaháznak egy Málna Lime tétele, ami megint csak érdekes ebből a szempontból.
Úgy általában minőségüket tekintve milyen minták érkeztek idén? Mi volt a jellemző?
Hozzánk azért nagyon meggondolják az emberek, hogy mivel jönnek. Nagyon nehéz ugye a bronz minősítést is elérni, tehát hosszú évek óta emelkedik a minőségi szint, és ezt például az aranyérmesek számának emelkedéseivel is tudjuk jelezni, és nem beszélve arról, hogy egyébként nagyon erősen és erőteljesen bírálják az értékeli zsűritagok a termékeket. Javul a minőség, de hogy fogalmazunk, ez még a szélesebb közvélemény számára, ez nem mindenki számára érthető. Úgy fogalmaznánk, hogy ebből a quintessence-re nevezettek jelentős része, ugye ez visszatérő és kifejezetten készül erre a legnagyobb versenyre, és ez egy nagyon elit klub, amiben mindig próbálnak jönni be, és mindig be is csatlakoznak a újabbak és újabbak, de vannak, akiknek még a termékei nem érik el ezt a szintet, és először még ugye az egy csalódás, amikor nem kap egy megfelelő minősítést, és ahhoz meg egy nagyon szükséges egy megfelelő intelligencia, hogy ezt helyén kezelje mindenki, és ne a zsűritagok legyen a hibások, meg a verseny azért, hogy most az a termék nem jó, akár az is benne van természetesen, de alapvetően a nagy számok alapján, ha valaki mondjuk 6 héttel nevezés, abból egy se kerül a díjazottak közé, ott a, nem a versennyel és a bírálók értékelésével van baj, hanem ott a technológiai, vagy a gyümölcs, vagy az egyéb ismereteknek a hiányát kellene egy kicsit pótolni, és akkor bejön. De erre is bőven találunk pozitív példát, aki ezt átgondolja, és valamikor 8-5-6 évvel ezelőtt még nem volt érmestétele, most pedig már ott van a legjobbak között, sőt olyan is van, aki már bekerült azóta mondjuk a hozzánk a zsűri értékelő tagjai közé.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Takács Lászlóval, a 16. Quintessence Pálinka és Párlatverseny igazgatójával, a rangos megmérettetésről. Tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Gosto muito de te ver, Leozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, Leozinho. Para desentristecer, Leozinho, o meu coração tão só. Basta encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. De te ver ao sol, riozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, riozinho, de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, o pai de toda cor. De ver entrar no mar, tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, riozinho, de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar.
Repeto,
repeto, repeto.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
A nap legérdekesebb riportjaiból. Rebeka.
Kedves hallgatóink, 4 év után visszatért Miskolcra. Európa legnagyobb pálinkás seregszemléjének díjátadója a Miskolci Egyetemen tartották a 16. Quintessence Pálinka és Párlatverseny ünnepélyes díjkiosztó gáláját. Folytatjuk a beszélgetést Takács László versenyigazgatóval a rangos megmérettetésről.
Igen, nagy számú zsűri értékelte idén is a beérkezett mintákat, sőt a feladataik is megszaporodtak, mint ahogy azt említettük, és a változtatásoknak köszönhetően. Kik voltak a zsűritagok? A megszokott zsűritagok díjazták a pálinkákat, vagy pedig csatlakoztak hozzájuk újak is?
Megszokott. Tehát a Quintessence Pálinka versenynek a versenyszabályzata és az alapfeltételek azok mindig ugyanazok. Azok, akik már egyszer bekerültek most ugye 16 évvel ezelőtt, ugye más volt a feltétel, mint mondjuk az elmúlt 6 évben. De ha nagyon egyszerűen fogalmazok, ahhoz, hogy valaki zsűri tag keret legyen először, ahhoz azt kell, hogy elvégezze azt a 90 órás, 5x2 napos nagyon komoly tréninget. és ott sikeresen levizsgázzon, és akkor abból egy 80%-os eredményt elérjen, akkor hívjuk be. Ez általában 20-25-ből 1-2, maximum 3 szokott lenni. Tavaly egy hölgyet sikerült beintegrálnunk, korábban 2 embert, előtte 3-at, előtte 1-et, tehát nagyjából ez az 1-3 az, aki évente bővül a kör. Összesen nekünk ilyen 46 olyan bírálónk van, akikkel mi szívesen dolgozunk együtt. Ezekben természetesen mindig van, aki éppen egy kicsit ilyen-olyan úton módon kiesik, vagy éppen most kevésbé foglalkozott a szakmával, és hát abból 31 főt hívtunk be. Egyedül a gin területén van olyan, hogy ott egyébként szintén ugye a Bodrog Kisfaludról a komáromi Dénes barátunkat, őt külön a ginhez elhívjuk, mert azon a területen az ő szakértelmére szükségünk van. A többiek mindenki egyébként a korábban már bírált, vagy illetve az az egy fő, akit említettem, ő most csatlakozott először hozzánk. De mielőtt egyébként ők behívásra kerülnek, előtte nekünk vannak tréningjeink, és ezeken is mérjük őket, tehát konkrétan például augusztusban volt egy kétnapos, ahol egy 300 tételes bírálatot kellett akkor aznak a 21-nál jelenlévő embernek lefolytatni, és azokat mérjük kontrollmintákkal, szöveges értékeléssel, ellenőrzésekkel és nagyon sokféleképpen, és akkor abból kerül a legvégén az a 30 fős körüli zsűri, aki aztán 3 napon keresztül megpróbálja a legjobb tudását adni a versenynek.
Immár hagyománnyá vált, hogy a szervezők közzé teszik a verseny hivatalos honlapján a Quintessence újabb rangsorát. Ez milyen előnyökkel jár a szervezők számára, és így lesz ez idén is?
Igen, annak egy pici elemét, az első 15 főt már egyébként az idei évre vonatkozóan a díjátadónk is vetítettük, és ez nagyon fontos, mert nagyon sokan ez sarkalja arra, hogy jobb termékeket készítsen. Tehát a Quintessence-re versenyezni, főleg egy összetett kategóriában, az gyakorlatilag meg kell tervezni, és már május-júniusban elgondolják, hogy ki mivel, miből szeretne készíteni. Természetesen minden dolog azért ezt is be tudja befolyásolni, egy időjárás, vagy bármi olyan, ami mondjuk a gyümölcsárak, de ők készülnek erre, és ennek köszönhetően nagyon-nagyon fontos, hogy mondjuk valakinek az első célja az legyen, hogy az első 20-ba kerüljen, első 10-be, vagy az első 3-ba. Ami igazából érdekes, az a kereskedelmi cégeknél van, tehát ott azért most már azt mondhatjuk az utóbbi években, hogy a Quintessence-nek van egy brandértéke, tehát ismerik a nagy keresek is egyébként, a forgalmazók, a közönség is egyre jobban megismeri, és ennek köszönhetően igenis fontos, hogy ők meg tudják mutatni, hogy ott vannak az itt nevezettek között. Természetesen mi szeretnénk ezen is változtatni, például az is az újítások közé tartozott, hogy egy kicsit a borosokhoz, a nemzetközi borosokhoz hasonlóan mi is kialakítunk majd egy olyan, fogalmazunk így a neten elérhető, és a címkék alapján rögtön felismerhető top 100-as, majd a top 100-as bővítve 500-ast és 1000-es listát, ahol azok a termékek vannak, amelyek az adott főzdéknél biztosan, hogyha valaki azt leveszi a polcról, vagy találkozik egy étterembe mondjuk vele, akkor nem lő mellé. És azon túl még plusz információkat is szeretnénk mi is átadni, hogy mondjuk milyen ételekhez, milyen alkalmakhoz ajánlható maga a termék, hogy egy kicsit a gasztróba is helyére kerüljenek ezek a neves pálinkák.
Egy ilyen verseny alkalmat ad arra is, hogy képet kapjunk arról, miben, hogyan változott a pálinka megítélése, változtak-e a pálinka fogyasztási szokások Magyarországon, milyen következtetéseket lehet levonni például az idei verseny alapján.
Az, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a kereskedelmi cégek. Tehát ebben ez jól látszik egyébként. Tehát nem tudtunk kiadni például mondjuk sampiondíjat mondjuk cseresznyébe. Tehát ahogy az korábban említettem, olyan árak vannak a gyümölcspiacon, és olyan terhek nehezednek egyébként a kereskedelmi cégekre. Ez most nem a versenyhez kötődő, de ez nálunk is megmutatkozik, hogy ugyan volt egy ilyen 290 körüli nevezési szám, de azt például az utóbbi években nem tudtuk növelni a kereskedelmi tételeknek a számát, egyszerűen azért, mert van olyan, aki tudunk olyan főzdéről, aki mondjuk az idén egyetlen egy tételt se készített. Természetesen ott is lehet mások is, hogy most akár neki lehetnek olyan gondjai, de összességében a tendencia az, hogy az idén az jóval kevesebb olyan termék volt, vagy aki készítette az ő megszokottját, azt mondta, hogy lehet, hogy most nincs szüksége akár csak reklámra, mert mondjuk nem, hogy egész évre, hanem mondjuk már február-márciusra kifogynak majd mondjuk kajsziból, amit úgy megvesznek. Egy nagyon-nagyon másik tendencia, hogy ahogy megjelennek új gyümölcsök, ezek szép lassan terjednek el, és felülírják az eddigi elképzeléseiket bizonyos pálinkákról. Most mondok egy konkrétumot, az alma pálinkák területén az elmúlt években iszonyú nagy fejlődés tapasztalható. Ezt még a nagy közönség nem fogja így megérezni, tehát nem ők fogják róla szaladni a boltokba és az alma pálinkákat leszedni, de olyan új fajták jelentek meg a Bonitától, a Smeraldán át, most ezek csak mondtam kettőt az almáknál, de a Winterbanánát is még most hosszan sorolhatnám, amelyek felülírják az eddigi képeinket az almapálinkákról. És az például azért Magyarországon viszonylag könnyen jól termeszthető lenne, akár alternatívaként is megjelenhetne. Jól látszik a fogyasztói szokásoknál például, hogy a szőlők mennyire előre törtek. Ennek több oka is van, természetesen a borokból is valamennyire ott is tudom, hogy kisebb, tehát van egy visszaesés, és akkor sokan a borászok közül is, vagy a szőlőtermesztőket kifejezetten a pálinkások mentették meg, ez már az elmúlt egy évtizedben látható. Tehát nálunk a versenyre közel 700 szőlőtermék, több mint 700 szőlő eredetű terméket neveztek, amelyek nagy része egyébként szőlőpálinka. Az írsaitól a legkülönbözőféle fajtákig mindegyik megtalálható. Ez nagyon népszerű. Egyrészt viszonylag olcsó, és egy megbízhatóan lehet belőle egy jó terméket, egy átlagos terméket mindenféleképpen készíteni, amihez nem kell akkora szaktudás, és annak a viszonylagos olcsósága, mert nagyon mennyiséget ad ki, és vonzó a piacon.
A kérdésem arra is vonatkozott, hogy szerintem változott a pálinka fogyasztás kultúrája az utóbbi mondjuk 5-10 évben. Míg korábban vendégségekben, különböző rendezvényeken az olcsóbb, a nem igazán jó minőségű termékek szárnyaltak, a likőrök, meg nem tudom, különböző ízesített italok, azért mostanában azt figyeljük meg, hogy egyre többen fogyasztják inkább a pálinkát, a magyar pálinkát, és abból is a jó minőségűt.
Kicsit ellent kell mondjak, ez így volt az elmúlt mondjuk így másfél évtizedben, de az utóbbi években ez kezd megtorpanni. Nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy vissza, a quintessence-ben más, mert ez egy kifejezetten nagy közösségi, nagyon sok szakmai műhely, különböző régióknak a találkozása is, akik ugye itt neveznek az elmúlt években, tehát azok ismerik egymást, mindig csatlakozik hozzá valaki, ez egy nagyon komoly háttérrel bíró, és minőségi pálinkákat megfelelő módon és helyen kezelő csapat. De a nagy társadalmi különbségek ezt nem nagyon teszik lehetővé. Mi azt tapasztaljuk, hogy például a fiataloknál visszaszorulóban vannak azok a baráti összejövetelek, ahol például a pálinka előkerülhetne. Igenis látszik a fiataloknál, hogy nem mindenki tudja ezt a dráguló gyümölcspálinkát megfizetni. És ezzel nem akarok senkit megsérteni, de van egy olyan kör is, aki jóval olcsóbban eléri vodkával, vagy bármi mással azt, amit ő el szeretné érni, és ez nem a pálinkát tartja fontosnak. Az egyik fontos dolog, amit még én személy szerint az elmúlt 10 évben sokszor hangoztatok például, hogy az egyetemeken kellene néhány kreditért, akár egy 3 pontért, mondjuk 3 kreditért az alapokat megtanítani. Aminek egyébként szerintem rengeteg pozitív hozadéka lehetne azzal kapcsolatban is, hogy mit szabad meginni, mit nem szabad, milyen egészségkárosító, milyen pozitív hatásai vannak adott esetben a pálinkának, milyen közösségi élményt tud nyújtani, hogy helyén kezeljük, és azt gondolom, hogy szép lassan 10 év alatt mondjuk felnőhetne egy olyan generáció, aki potenciálisan mondjuk egy egyetemet elvégzése után, lehet, hogy akkor tényleg nem a likőrökhöz, meg a ginekhez, meg a egyéb szeszes italokhoz nyúlna, hanem azt mondja, hogy maradna a gyümölcspálinkánál. Ez egy hosszú távú folyamat, ebbe azért van még mit javítani és tenni.
Most ért véget a 16. Quintessence, de hamarosan kezdődhet a szervezés a következő megmérettetése. Várhatók-e újabb finomítások a versenykiírásban, vagy a bírálati rendszerben? Mire számíthatunk a következő esztendőben?
A bírálati rendszert azt meg szeretnénk tartani, alapvetően finomítás van, az AI-nak a használata az sokat fog javulni, és sokféleképpen segíti majd a munkákat, hogy a bírálóknak az értékelését folyamatában már időbe tudjuk, hogy mikor fáradnak el például. Tehát ezt is már most is, hogy ki melyik tételnél kezd esni a korábbiakhoz képest, és ehhez még komoly programokat kellett kidolgoznunk, most hogy azok a programok az AI-jal együtt ez segít a mi munkánkat, és akkor vélhetően jobb és megbízhatóbb eredmények születnek. Amit szeretnénk, és előre tudok mondani, az összetettnél a 10 különböző terméket, azt annak a számát, azt lejjebb kell vinnünk. Tehát nehéz, nyitni kell a felé, hogy minél több ember tudjon mondjuk az összetett versenyre is egy picit nevezni. Kevés az a kör, aki, tehát annyira nem kevés, de mert több tucat van, de meggondolja az, hogy most 10 különböző gyümölcsből tud-e készíteni, tehát ott mindenféleképpen kell egy kicsit valamit szűkítenünk, és át kell gondolnunk azt is egyébként, hogy lehet a kereskedelmi tételeket a magán és a bérfőzetük mellett, ugyanazon a szisztéma mellett egy picit nem háttérbe hozni, mint ami most talán látható. Tehát a magánfőzőknél akkora, a Quintessence-re hozzánk nevező magánfőzőknél akkora fejlődés tapasztalható meg egy bizonyos bérfőzetői körnél, amivel egyébként a kereskedelmik a nagy mennyiség miatt egyszerűen nem tudnak versenyezni.
Kedves hallgatóink, 4 év után visszatért Miskolcra Európa a legnagyobb pálinkás seregszemléjének díjátadója. A Miskolci Egyetemen tartották a 16. Quintessence pálinka és párlatverseny ünnepélyes díjkiosztó gáláját. A versenyre mintegy 2153 minta érkezett Magyarországon kívül Romániából, Szlovákiából és Szerbiából. Takács László versenyigazgatót, az Onkai Kulturális Egyesület elnökét, a Nemzeti Pálinka Kiválóság Program szakmai igazgatóját kérdeztük a rangos megmérettetésről.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Rebecca. Thank you.